Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
A mai vendégünk Vidák László, a Tisza cipő és a Menza étterem tulajdonosa lesz, akivel nosztalgiázni fogunk a 90-es és a 2000-es évekről, kifaggatjuk majd, hogy milyen volt együtt dolgozni Azariával, és arról is kérdezzük, hogy szerintem eddig lehet trendi a retro. De először is nézzük a híreket, Stefó, te mivel készültél?
Hát szokás szerint egy kérdéssel kezdenek, illetve rögtön kettővel is.
Húha.
Az egyik az az, hogy szoktál-e tőzsdézni?
Meg fogsz lepődni, de nem.
És a második kérdés, ami ehhez kapcsolódik, bár elsőre furcsának tűnhet, hogy hiszel-e a Trump novemberi győzelmében?
Húha. Hát én nem ráfogadnék, ha fogadnom kéne.
Akkor valószínűleg nem te vagy a legmegfelelőbb ember a számára. Ugyanis a téma, amit hoztam, az a Donald Trump cégének a Truth Social-t is birtokló Trump Media and Technology Group részvényeinek alakulása. Ugyanis ez nagyon érdekesen alakul. Igazából azon múlik az árfolyam leginkább, hogy mennyire hisztek az emberek abban, hogy Trump győzni fog. Ugye ez az a közösségi oldalt, amit még a Kapitólium ostroma után, tehát 21 januárja után alapított. Mert
ugye és amit gyakorlatilag rajta kívül senki más nem használ.
Így van, de viszont őt kitiltották a Twitterről és a Facebookról, ezért muszáj volt valamilyen platformot találni, ahova nagybetűkkel kiírhatja a véleményét, és mondhatjuk úgy, hogy üvöltözhet szabadon.
Nagy kár lenne, ha ez nem tudna sehol megvalósulni.
Ugye? Hát igazából nem is tudott nagyon sehol megvalósulni, ezért hozta létre ezt. És bár az elején tök jól alakult az egész történet, voltak követői, mondjuk jóval kevesebb, mint a Twitteren. Hoztam is egy adatot ezzel kapcsolatban. Tehát amíg a Twitteren több mint 87 millióan követték, addig a saját oldalán 6,7 millióan, ami azért nem kevés, de azért sokkal-sokkal kevesebb, mint amit a Twitteren, illetve most már X-en el tudott érni. És amiért érdekes ez a történet, hogy mennyire változik folyamatosan az árfolyam. Például, ahogy említettem, amikor létrehozta, akkor szépen felment. Aztán szépen elkezdett így lefelé menni az árfolyam, amikor így az emberek így kicsit elkezdtek bizonytalanok lenni, hogy megnyerheti-e. Aztán, amikor a Biden elkezdett folyamatosan bakézni, tudott, hogy elesett, meg nem tudott, hogy mondatot.
Leputyinozta Zelenszkijt.
Így van, azt mondjuk ez egy különösen szép sztori volt. Akkor megint elkezdett felfelé menni az árfolyam, ugyanis az emberek abban bíztak, hogyha Trump megnyeri a választásokat, akkor ezen fog kommunikálni, és akkor mennyire szépen meg fog nőni ennek az egész cégnek az értéke. És ami érdekes volt még, és amitért kérdeztem tőled az elején, hogy tőzsdézel-e, illetve Trump hívő vagy-e, vagy legalábbis hiszel-e, nem így kérdeztem egész pontosan, igen, hogy hiszel-e Trump győzelmében, ugyanis a részvényeket leginkább kisbefektetők veszik, tehát olyan emberek, akik lényegében nem is fogalmuk sincs a cég gazdasági teljesítményéről, erről majd mondok egy pár mondatot, vagy bármilyen háttérről, ők egyedül Trumpban hisznek, és azért teszik oda a pénzüket, mert Trump ő maga.
És nem találtak egy megbízhatóbb, hitelesebb embert Trumpnál?
Hát ők Trump szavazók. Számukra valószínűleg nincsen a Trumpnál megbízhatóbb és hitelesebb ember, de hogy különben ez mekkora bukta ez az egész, azt jól mutatja, hogy csak az idei első negyedében 327 millió dolláros veszteséget termelt. Ezt a második negyedében ez jelentősen csökkent, de még így is több mint 16 milliós volt a veszteség. Bevétele kb. Semmi nincsen, mert a hirdetők azért annyira nem szeretik, illetve amik vannak, azok olyan hirdetések vannak rajta, amik egy mint olyan parazita ellenes gyógyszer, ami állítólag olyan jó a koronavírus ellen is.
És nem volt valami ilyen fertőtlenítőszer, amit ugye koronavírusra terem szerint érdemes meginni?
Na, ezt nem tudom, látod, de lehet, hogy ahhoz túl későn indult ez az oldal, de minden esetre kapucnis pulóvereket is lehet venni Trump felirattal. Tehát igazából itt egy nagyon szűk berken belül mozog ez az egész, és az egészben még az az érdekes, hogy Trump ugye azóta visszatért a Twitterre. Tehát, hogy az egésznek a jövője mi lesz? Hát arról fogalmunk sincs.
Hát nagy kár lenne, ha bedölne a Truth Social.
Így van, azon különben Trump vagyonára is igen komoly csapást mérne, hiszen amikor a egekben járt az árfolyam, ilyen 80 dollár körül volt, akkor több mint 6 milliárdot jelentetett ez Trump számára, most 18 dollár körül van, ez lecsökkent kettőre. Tehát lényegében Trumpnak sem mindegy, hogy ez hogyan működik, de én nem nagyon látom a jövőjét ennek, megvallom őszintén.
Lehet, hogy őt is jobban aggasztja most a választás, mint maga a cég.
Hát igen, bár mondjuk Trumpot ismerve a zsebét, azt mindig elég fontosnak tartotta.
Hát örülök, hogy az amerikai választásról kezdtünk el beszélni, mert én is ehhez találtam egy üzleti szempontból is érdekes hírt, mert hogy elég sokat olvashattunk a napokban arról, hogy hogyan bánnak Amerikában az emberek a házi állataikkal.
Ja, Springfieldben?
Igen.
Megeszik-e őket, vagy nem?
Igen, erre gondoltam, viszont nem pont erről akartam beszélni, hanem ennek az ellenkezőjéről, mert a CNN írt egy cikket arról, hogy néhányan annyira szeretik a házi állataikat, hogy egyre többen rájuk szeretnék hagyni az örökségüket, vagy legalábbis annak egy részét. Minden esetre egyre gyakrabban találkoznak hagyatéki ügyekben eljáró ügyvédek ilyenekkel. És az lenne a kérdésem, hogy szerinted az 50 amerikai államból hányban van lehetőség arra, hogy valamilyen formában a kis kedvencek örököljenek?
Hát most megfogtál, az biztos, mert hogy lövésem sincs, de tényleg. Nem, mondjuk akkor legyen 35.
Picit túllőttél, 29, és ezen kívül Washington DC-ben, és még 2008-ban volt egy olyan sztori, hogy egy Leon Hamsey nevű New Yorki ingatlan mogul 12 millió dollárt szeretett volna a kutyájára hagyni, de végül Trouble-nek, a kutyusnak csak 2 millió jutott.
Na, mi történt?
Végül a bíróság kaszálta el az eredeti végrendeletet, és ennek az lett a vége, hogy a nőnek az unokái is 6 milliót kaptak, pedig előtte ki voltak tagadva az örökségből. Annyi volt az indoklás, hogy általuk ismert okokból nem részesülnek az örökségből, és azért kapták meg, mert nem volt megfelelően indokolva a végrendeletben, hogy ők miért nem részesülnek. Mert ha valaki ki akarja zárni a családtagjait, akkor azt alá kell támasztani nyomós érvekkel, azon túl, hogy majd ők azt pont jól tudják.
Na, ezt nem tudtam. Mondjuk azért tegyük hozzá, hogy a kiskutyának bármennyi éves volt, azért az a 2 millió dollár valószínűleg elég lesz élete végéig, hogy megfelelő táplálékot és szállást kapjon.
Hát reméljük, mondjuk most már valószínűleg a kutyus sem él. De tényleg utána néztem, és számos olyan híresség van még, aki a házi állataira akarta hagyni a vagyonát, vagy legalábbis egy részét. Tudsz esetleg valakiről?
Nagyon gondolkozom jelenleg, ez most nem látják a hallgatók. Igazából nem nagyon emlékszem ilyen sztorira. Mondjuk annyit azért hozzátennék, hogy valahol megértem, tehát hogy úgy értem, na, tehát a teljes vagyont egy házi állatra hagyni, azt egy kicsit túlzásnak érzem, de az, hogy mondjuk valamennyit félre rak abból, hogy megéljen, azt meg tudnám érteni, de itt azért valószínűleg tartom, hogy itt túlzó összegekről beszélünk.
Igen, persze olyan emberekről, akiknek egyébként is olyan vagyona volt, amiben
belefér pár millió dollár a kis
Igen,
állatra.
És felfoghatatlan, de például a Star Trek alkotójának, Gene Roddenberrynek az özvegye hagyta a kutyáira a teljes vagyont, és ez akkoriban úgy is jelent meg a hírekben, hogy a Star Trek vagyon kutyáknak megy. Ez például 4 millió dollár volt, és még 1 milliót kapott az alkalmazott, aki meg lett bízva azzal, hogy gondoskodjon a kutyákról.
Az mondjuk nem rossz meló. Azt lehet, hogy én is vállalnám. 1 millió dollár. Érti, így van.
Vannak olyan pletykák, amelyek szerint Oprah Winfrey is, aki ugyan még él, de már úgy fogalmazza a végrendeletét, hogy 30 millió dollár jusson a kutyáinak.
Az már egy látványos összeg. De különben mi lesz ezekkel az összegekkel, hogyha szegény kedvencek meghalnak?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, de egyelőre inkább azon megy az aggodalmaskodás, hogy győződhet meg valaki arról, hogy ez tényleg a kutyái, vagy macskái, vagy adott esetben a kakadúi javára fog menni. Azt tanácsolják ezek a hagyatéki ügyekben eljáró ügyvédek, hogy egy ember dedikáltan bízzanak meg ezzel, de elővigyázatosságban jelöljenek meg egy másodikat is, mert hogy az egy ember még lehet, hogy elköltené másra a pénzt, de a kettő az majd így ellenőrzi egymást, és tényleg...
Vagy megállapodnak.
Igen, nekem is ez a gyanúsabb.
Azért ne zárjuk ki ezt a lehetőséget. Igen. Sem.
Az egyen biztosabb megoldás pedig az, hogyha valamilyen menhelyt bíznak meg, és nekik adományozzák a pénzt azzal a kitétellel, hogy gondoskodjanak az állataikról.
Hát talán ez tűnik a úgymond legnormálisabbnak, nem?
Igen, szerintem is. De akkor most az Egyesült Államokból térjünk vissza a hazai pályára, hamarosan érkezik a stúdióba Vidák László. Maradjatok velünk!
És akkor, ahogy ígértük, itt van velünk a stúdióban Vidák László vállalkozó, akihez többek között a Tiszacipő és a Menza étterem is köthető. Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm a hallgatókat.
Amikor elkezdtünk így felkészülni erre az interjúra, akkor ugye többször olvastunk arról, hogy viszonylag fiatalon kezdted el ezt a vállalkozósdit. Először, ha jól tudom, hajókon szerveztél bulikat. Világéletedbe vállalkozó akartál lenni? Tehát ez volt a célod, vagy ez igazából csak úgy alakult? Tudnál az első évekről egy kicsit mesélni?
Az, hogy vállalkozó szerettem volna lenni, az talán úgy igaz, hogy középiskola után szüleimnek akadt egy lehetősége Siófokon, mert siófogi vagyok, és ott egy sportbolt megnyitását kaptam a nyakamba, vagy indulhattam vele, vagy, és ez az indulás, ez még azért nagyon fiatalon ért, és ott amikor megízleltem azt, hogy milyen az már, amikor neked kell egy közösségnek valami olyan dolgot behoznod, amilyen még nincs, és azért te elmész, és utána megpróbálod azt ott minél jobban eladni, és utána meg visszaforgatni, és ez a kisvállalkozói véna, vagy ez talán már onnan gyökerezik bennem, vagy onnan indult. Tehát talán azt hiszem, hogy ez az a lépés, ami nagyon fontos, és ott ugye megtanultam azt már igen fiatalon, hogy mit jelent az, amikor megmarad, és mi az, aminek meg örülnek, és mi az, amit szeretnek, és ott nagyon-nagyon felüdülés volt az, amikor így a örömöt szereztem azoknak az embereknek, akik ebbe a kis környezetbe, ebbe a kisvárosba olyan termékekhez juthattak hozzá, ami előtte nem volt. De ugyanakkor ez nagyon bevállalós is volt, mert volt egy általam gondolt szint, egy igényszint, különböző márkák, amik még ott nem voltak, és azok elég drágák voltak, és ezeket ott eladni és népszerűsíteni, az pláne az ősztéli időszakban nem volt könnyű. Persze nyáron akkora Siófok és a Balaton az egészen más volt, és az viszont akkor szuper jól működött.
Ezek közé a márkák közé tartoztak a Buffalo cipők? Mert ha
nem, a Buffalo az utána vagy? Jött, igen, az már a következő fejezet, amikor ez a kis butik sportbolt, triatlon sportbolt korszakból úgy éreztem, hogy egy kicsit tovább lépnék, és elindult anno, ugye nagyon népszerűek voltak ez a 2000-es évek eleje, hát sőt már a 90-es évek közepe vége, indultak itt az őrületek Budapesten, a Révolimpiák is, és minden olyan techno rendezvény, ami annak előtte nem volt. És volt szerencsém egy nagyon kedves barátommal megismerkedve ilyen rendezvényeken részt venni, és hát akkor ez egy teljesen új dolognak és egy őrületnek számított, és ez a barátom sokat járt külföldre, lemezboltokba, és egyébként saját neki is egy egész jó, ez az Underground Records, az egy fogalom szerintem abból az időből, és ott nagyon sok kedves DJ-n keresztül megláttam, hogy egyáltalán egy ilyen parti és egy ilyen rendezvény miről szól, és külföldre járva megláttuk a divatot is, ami ehhez kapcsolódik, és Londonban megláttuk ezeket a érthetetlen formájú Buffalo cipőket.
Ezt is akartam kérdezni, mi volt az első gondolatod, amikor megláttad?
Teljesen érthetetlen, sőt, mi több, ugye a Tamás, amikor hazajött Londonból, és megláttam a lábán, akkor így teljesen értetlenül álltam, hogy ez most mi. Ráadásul olyan színben, hogy így emlékszem, ami babakék, vagy nem is tudom, mi volt. Tehát mondom, ez így hogy, vagy ez mi ez? És, de nagyon formabontó volt, de ugyanakkor tetszett is benne talán ez a teljesen eltérő új világ. És akkor ugye ez itt az akkori időkben ez a Spice Girls, meg mindenki megőrült, és akkor az egész világ megőrült ettől a Buffalo-tól, és akkor sikerült megszerezni ennek a, mert ugye ez egyébként egy német cég volt, csak Londonban tervezték, meg ott volt a legfőbb eladása, és akkor sikerült Magyarországra megszerezni ennek az értékesítését.
De különben ez hogyan működött, hogy egyszerűen felhívtad őket, hogy hello, itt vagyok, nagyon szeretném Magyarországra behozni,
igen, hát
szerződjetek velem?
Igen, volt egy nagyon-nagyon, ma is, de egy nagyon kedves barátom, akit megkértem, hogy segítsen, tudtam, hogy nagyon gyakorlata van ebből, hogy egyáltalán külföldről behozni, meg kapcsolatot létesíteni. Soha nem fejtem, a Buffalo-sok talán kétszer-háromszor elutasítottak minket, mert hogy mondták, hogy nem győzik, tehát egyszerűen annyi akkor igény van a cipőkre világszinten, és azért egy izgalmasabb piac volt nekik, mondjuk egy Tokió, vagy egy
nagyobb piac, mondjuk így,
a magyar, tehát, hogy nem is értették, hogy egyébként mit szeretnénk csinálni, és akkor mondták, hogy na jó, nagy nehezen sikerült őket meggyőzni, vagy kiszolgáljanak minket is, és akkor elindult ez egyébként egy nagyon érdekes dolog volt, mert ugye a hajós bulikat már akkor csináltam, ezeket a bótpartikat, és imádtam őket egyébként, és azt hiszem életem egyik legszebb időszaka, és ide sikerült becsempészni a Buffalo-t, tehát hogy az egy ilyen teljes, nem is tudok enni nagyon sokkal jobb érzést, amikor a saját rendezvényeden még ráadásul egy olyan termék is megjelenik, ahol, amit szintén imádnak az emberek, és ilyen különlegességnek számított. Akkor ugye a Buffalo az gyakorlatilag a hajós bulikon keresztül, meg utána volt még egy csomó rendezvényünk így közösen a két DJ-vel, és akkor rajtuk keresztül sikerült egy picit belecsempészni így a... Aztán, hogy kinek ez megosztó volt, mert ugye a mai napig szerintem ez egy ilyen nagyon megosztó téma.
Hát az tehát biztos.
Ez egy... Kinek tetszik, kinek nem, de azért volt egy elég komoly közönség, akik viszont szerették.
Neked volt Buffalo cipő?
Volt, igen. De hát nem babakik, de én szeretem. Igen, de...
Úgy képzelem akkor, mint most a Birkenstock papucsot.
Hát, jó, hogy szóba hoztad, egyébként én később akartam rátérni, de hogy egyébként a Buffalo, azt nem sokan tudják, de ezt képzeljétek el, hogy érdekes sztori. Soha nem felejtem el, hogy ugye kígyózó sor állt az Astorián, és mikor megérkezett egy szállítmány, mert nagyon keveset kaptunk, tehát tényleg könyörögni kellett érte, hogy kapjunk, és akkor ez nagyon szerették az emberek, és a Margit híd lábánál talán mai napig is megvan egy virágbolt, és ott dolgozott. Télen bementem virágot venni, és akkor ott dolgozott egy eladó úr vagy hölgy, már nem is tudom, és Buffalo-ba volt, és nagyon meglepődtem, mondom, hát hogy Buffalo-ba, mondom, itt a cipővel, hogy? És mondja, hogy ez egyetlen olyan cipő, amiben ilyen 14-16 órát tud állni, és nem fárad el benne a lába, és nem fázik. És az utólag kiderült, hogy egyébként a Buffalo-nak a talpát, és a Birkenstock itt jön be a képbe, hogy ilyen ortopédiailag megtervezték, tehát, hogy olyan betét volt beleépítve a Buffalo talpába, és úgy volt az egész kitalálva, hogy az nem véletlenül magas és olyan formája volt, mert hogy ez egy tervezetten kényelmes és egy nagyon-nagyon hosszú távon jól hordható viselet volt, annak ellenére, hogy ugye az a magas talp az egy ilyen kicsit furi volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan azért is hordták és szerették, mert hogy nem fáradtak el benne, és kényelmes volt benne az állás, meg a tánc.
És akkor a 90-es évekről áttérnénk a 2000-es évek elejére. Ugye akkor kezdted el a Liszt Ferenc téri menzát, vagy hát akkor nyitottad meg, és ha jól emlékszem, akkor ezzel párhuzamosan vetted át a Tisza cipőt.
Így van. Ez egy nagyon éles váltás volt, és egy nagyon érdekes dolog, hogy ez honnan jött. Én ugye mindig nagyon-nagyon vonzódtam, és nagyon szerettem a divatot, és a különlegességeket, és mindig volt egy ilyen... Tehát ezt szerintem a Buffalo is ilyen tükrözi, hogy mindig volt egy ilyen gondolat, ami újat csinálni, és volt bennem egy vágy, egy érzés, hogy a Buffalo ugye már egy 10 éve működött, és őszintén egy idő után már nem éreztem annyira izginek, vagy talán azt is mondhatom, hogy olyan közönség is elkezdte hordani, akivel én igazán nem nagyon tudtam mit kezdeni, de hát nem tudott befolyásolni, hogy kiveszi fel a terméket, tehát én nem tudtam mit csinálni vele. És akkor éreztem, és kaptam egy idő után már sok olyan kritikát is, hogy mi ez a Buffalo, ez hogy néz ki, és hogy egyáltalán ez szörnyű, és akkor gondoltam, hogy na jó, akkor kéne valami más csinálni. És akkor, és én szeretem ezeket a nagy váltásokat, és akkor így jött a Tisza, hogy ugye ez a 2000-es évek elején a Buffalo már lecsengőben, de jött vissza a Nike a régi cipőivel, meg
visszajött a Puma, talán
meg
akkor,
a Puma, meg a Puma, és a Puma volt a semmiből, egyszer csak előtt a Puma, és néztem, hogy úristen, ez mi? És akkor így mondom, miért nem nekem jutott ez eszembe? És akkor innen ezt hívta elő az, hogy valami, szeretnék valami új dolgot kezdeni, és akkor láttam meg a Deák téren egy srácot, aki átsétált előttem a zebrán, és észrevettem rajta a jelet. És ez a jel a T betű volt, és ugye abban a pillanatban bevillant, hogy hoppá, itt van valami régi időkre visszanyúló, gyermekkoromat idéző.
Ezt akartam kezdeni, neked volt.
Persze, hát én, igen, mert én atlétizáltam nagyon sokáig, és utána meg futballoztam, és gyakorlatilag abban az időben nem volt nagyon más a lehetőség, tehát hogy egyesület szinten is nagyon boldog voltam, amikor kaptam egy Tisza szöges cipőt, és abba tudtam futni. Meg utána, amikor fociztam, akkor meg ugye hát hát szuper jó focicipői voltak a Tiszának, és hogy akkor nekem ez nagyon-nagyon imádtam. És akkor ez visszajött egy ilyen nagyon érdekes, nosztalgius, szuper jó gyerekkori, fiatalkori hangulat, és akkor az egyértelművé vált, hogy a hatyúk megtudták, a Puma elő tudott jönni vele, meg a Nike is a régi cipőkkel, akkor miért ne? És akkor így indultam el a Tiszába, és a Tiszából jött egyébként azt, nem sokan tudják, a Menza, mert ugye a Tiszát én 2002-ben kerestem fel a gyárat, és kezdtem el beszélgetni velük arról, hogy mit szeretnék csinálni. Ez fél évbe telt, mert nem értették egyébként, hogy melyik modelleket keresem, mert ők ugye rengeteg cipőt gyártottak a 70-es, 80-as években. És mire sikerült beazonosítani azon a BMW-n látható, és azok a modellek, amikor nekem ami volt, az meg megérteni, hogy ezt én miért is akarom csinálni. Hát ez már réges-rég senkit nem érdekel. Szóval ez hosszú idő volt, és akkor ebbe benne voltam a Tisza ügybe, az előkészítésbe, és akkor építettük a Liszt Ferenc téren a Menzának a helyén az éttermet, de nem tudtuk, hogy egy nagyon kedves barátommal, hogy mi legyen egyáltalán a sztoria. Bejártuk a fél világot, de semmelyiket nem éreztük magunkénak, és egyik pillanatból 2003. január 23. az volt az idő, amikor felhívtam a cimborom, hogy te figyelj, szerintem tudom, hogy mit kell csinálni. És akkor egész nap dumáltunk, beszélgettünk. És
honnan jött
az ékle? Hát a Tiszából. Tehát a Tiszából jött a Menza. Mert hát gondoltam, hogy ha már retrózunk, meg már magyaros, meg 80-as évek, meg minden, akkor hangulatába hozzunk, csináljunk egy olyan helyet, ami egyébként nem volt a Liszt Ferenc tére, mert akkor minden más volt, de ugye az Inkognito volt az első, a legeredetibb és a minden, de aztán utána már nem voltak nagyon ilyen dolgok, és akkor gondoltam, hogy akkor ha Tisza, akkor Menza, és akkor már egyből összeálltak tapéta, összeálltak a régi motívumok, a minden.
Történt aznap valami különleges, vagy csak utólag megjegyezted a dátumot?
Hát az, hogy óriási, fél éve gondolkoztunk azon, hogy mi legyen, és akkor úgy, ez bevillant, akkor így hidegrázás egész nap, de ugyanakkor az is, hogy azért abban az időben, tehát a Liszt Ferenc tér a vokkos helyekről szólt, meg a minden másról, tehát külföldieknek akarunk mutatni magunkat, külföldi ízvilágok, külföldi gasztronómia, külföldi stílusok behívva, ugye Karma, Buena Vista, Pesti Est Café, akkor az Inkognitót mondtam, Vián ugye már régóta ott volt, tehát hogy minden hely gyakorlatilag inkább egy külföldi hangulat volt, de a Menza, mint név, hát soha nem felejtem el, elmeséltem a Mókus Szilveszter barátomnak, aki az Inkognitónak az alapítója, hogy Menzát fogok nyitni, hát ez teljesen hülyének nézett. Tehát ez egy tálcás, magyar, önkis, mit akarsz te csinálni?
A Liszt Ferenc
téren. Igen, Liszt Ferenc téren, teljesen. Mondom, nyugi, majd meglátod. Úgyhogy szerencsére a barátom, ő bízott bennem, és végig mellettem volt, meg látta benne a fantáziát, hogy mit szeretnénk csinálni, de hát azért ez egy nagy kihívás volt, mert ez nem volt akkor menő, szóval ez egy...
Uh-huh. Erre különben a buli szervezés és a Buffalo-ból összegyűjtött pénzedből volt?
Abszolút, meg kölcsönből. Mindig, tehát mindig előre, amit megkerestem, és még meg se kerestem, és kértem kölcsön, abból költöttem. Tehát, hogy nem volt miből venni magamnak, úgy, meg nem is nagyon szerettem volna, mert mindig előre befektettem minden olyan pénzt, amiben hittem, hiszen... Nekem ez volt egyébként a boldogság, hogy láttam, vagy ez vitt előre, hogy mibe fogom tenni, hogy valami olyan dolgot tudok esetleg csinálni, ami engem és a környezetemet, illetve akitől fog jönni, boldoggá teszi. Szóval előre befektetés.
És melyik vitt el egyébként a több időt, meg energiát, hogy egy már meglévő márkát kicsit újra gondolni, vagy hát nem kicsit, vagy felépíteni a nulláról valami teljesen újat?
Igen. Ugye tapasztalatom mind a kettőben volt valamennyi. A cipőnél, ugye a Buffalon keresztül az értékesítés és meg a triatlon sportban rengeteg tapasztalatom volt az eladással kapcsolatban, de a gyártással kapcsolatban semmi. A vendéglátásnál ugyanígy, hogy egy teret kialakítani, hogy jó dizájn legyen, és arra ráfűzni, hogy mitől lesz az az étlap különleges és magyaros ételek, de mégis újak, mégis frissek, mégse annyira zsírosak se. Tehát, hogy ehhez a gasztronómiának a mélységeit, ebben nagyon nagy szerencsém volt, mert megtaláltam azt a barátomat, aki mai napig az is ott az első három évben vitte az üzletet, és együtt, és ő gasztronómiai szakember, és szerintem az ország vagy az egyik legjobb a mai napig. És ő segítségével tudtam egy olyan tímet összerakni, hogy tudtuk ezt úgy létrehozni, hogy a design mellett a tartalom is erős legyen, és napra kész legyen, és friss legyen. A Tiszánál ugyanígy, hogy egy design csoport és azokat a tervezőket megtalálni, akik a gyártásnál végigkövetik. Persze azért szerencsénk volt, mert voltak a régi kaptafák, mert ugye a Tiszának a sztoria, hogy a régi kaptafát a mai napig azt használjuk, és a régi szabásmintákat. Iszonyat szerencse volt, hogy találkoztam azokkal a modellezőkkel, akik annó még ezeket csinálták. A mai napig ugye azokat a késeket használjuk, csak már csináltuk újra, amik az akkori 80-as évek kése és formavilága volt, ugyanarra a fára. Tehát, hogy azért ez egy nagy előny és egy nagy hozadék, hogy ez nem a nulláról kellett indulni a Tiszába. Hát a menzán meg volt a kesztyölci tapéta, meg az összes részmotívum, meg minden, ami eredeti és régi és a mai napig. Hát az ételek azok meg a klasszikus ételek picit felfrissítve, picit újra gondolva, kicsit letisztítva. Szóval egy hasonló, ez egy párhuzamosan hasonló gondolkodás volt.
Ugye ez 20 éve volt, amikor elindult a Tisza is, hát kicsit több, igen, de nagyjából 20 éve, akkor is ugye erre retro vonalra ment rá. Ezért 20 év sok idő. Ugyanúgy vonzzák mindig az embereket ez? Tehát hogyan lehet ezt a nosztalgiát ennyi ideig fenntartani?
Ebben azért szerencse az, hogy szerintem ez a retro mi ez? Hát ez egy, gondolkoztam, ez egy stílus megfogalmazás, ez a 70-es, 80-as évek stílusa ruházatban, cipőben, ugye minden olyan külföldön is leképezhető és látható, a Nike-nak ugyanúgy a 80-as években megvoltak a cipői és a ruházata, az Adidasnak úgy szintén, a Run DMC-től kezdett, hogy egy csomó minden, és hogy alapvetően, ha megnézzük, a divat ez ugye ez mindig forog, tehát amikor mi a 2000-es évek elén ezzel elindultunk, akkor ezek újra divatosak voltak, vagy izgalmasak voltak, és napjainkban úgy szintén ismét azok, hiszen ha megnézzük, akkor az Adidas ugye a tavalyi évtől kezdte azokat a modelleket újra előhozni, és nagyon-nagyon nagy sikerrel dübörög gyakorlatilag azok a cipői, a gazell, a speciál, meg minden, ami a 2000-es években ugyanígy mentek, és egyébként meg a 80-as évekből származnak. Tehát a Tisza semmi más nem csinál, mint a Nike a Jordannel, hogy előhozza a fiókba, előhúzza azokat a termékeit, és azokat időről időre, amikor úgy érzi, hogy egyébként a piac befogadó rá, meg a fiatalok, meg az a generációnak izgalmas, aki éppen akkor vásárol ebből, és neki esetleg nincsen. És nekünk a Tiszával ez egy nagy szerencse, hogy ugye ezek meg vannak, és ezeket gyakorlatilag időről időre tudjuk olyan formában előhozni, és úgy frissíteni, akár színezni, vagy alapanyagba frissíteni, hogy elérjük vele az éppen akkor befogadó közönséget rá, vagy vásárlókat. Úgy, hogy természetesen még a régi, mert ugye nem egy és nem kettő olyan ismerősöm, akik 20 pár Tiszája van, tehát hogy egyszerűen van egy csomó gyűjtő, akik meg szerencsére gyűjtik őket.
És hogy érzed, mennyire tudjátok megszólítani azt a generációt, aki mondjuk nem a legújabb trendeket keresi, tehát mondjuk nem a legfiatalabbak, de nincs még személyes emléke, vagy hát már a 70-es, 80-as évek Tiszájáról mondjuk az ilyen fiatal 40-esek?
Igen, én azt hiszem, hogy azért szintén szerencsések vagyunk ezzel a márkával, mert folyamatosan olyan megkereséseink vannak különböző cégekkel való kollaborációkból, amik más felületen eljutnak a 40-esekhez. Most mondhatom itt a sportszelettel való kollaborációnkat pár évvel ezelőtt, akikkel egy végtelen, ez már a második kollaborációnk volt, és olyan helyekre eljutottunk, olyan emberekhez, olyan felületen, de frissítve, frissülve egy újabb köntösbe, hogy akár még olyan is, akinek az életében előtte nem volt Tiszája, de megtetszik ez a dolog, ez a párosítás, és azt mondja, miért ne, tök jó pofa dolog, vennék egyet. De ugyanígy mondhatom az autisztik Ártot is, akikkel kollaboráltunk, és ugye ez egy nagyon, én úgy gondolom, hogy egy fontos és szép dolog, hogy ezzel az alapítvánnyal tudtunk együtt dolgozni, és velük közösen terveztünk fürdőnadrágokat, és ugye a befolyó összegből támogattuk őket, és ez is behoz egy olyan új közönséget, olyan embereket, akiknek tetszik a termékünk, meg ez a közös gondolkodás, ez az alapítvány, és így közel kerül hozzá a Tisza, mert előtte nem ismerte, vagy nem tudta, hogy van ilyen. Úgyhogy ilyen értelemben könnyű, szerencsés helyzetben vagyunk. Ja, és bocsánat, hát ne feledjem el, hogy egyébként a sportrendezvényeken ami pont most indult, azt hiszem tegnap a Paralimpia, amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy már harmadik alkalommal mi csinálhatjuk nekik, mi nyertük el a szabadidő ruházatukat, és ez szerintem ez megint egy ugyanolyan felület, hogy lát valaki egy Paralimpikonon, vagy egy termékünket, aki előtte nem volt, akkor tetszik neki, miért ne venni fel. Szóval, hogy sok bekötés van, vagy sok csatorna.
És hát ugye arra is figyeltek, hogy az új generációk felé is nyissatok, például ugye nemrég volt közös kollekciótok az Ariával, de előrendelhető már az Anna Amelie cipő is. Ezek hát mi alapján döntitek el, hogy kivel akartok együttműködni, vagy kivel működtök? És különben, hogyha ti megkerestek valakit, akkor ott onnantól kezdve általában könnyű dolgotok van, vagy meg kell dolgozni, úgymond az ügyfelet?
Ez nagyon érdekes, ez mindig valahogy úgy alakul, hogy ha mi megkeresünk valakit, akivel úgy gondoljuk, hogy közös értékek vannak, vagy látunk benne olyan egyediséget, vagy olyan másik generációt, vagy más stílust, amivel tudunk azonosulni, amiben látjuk az eredetiségét, és akkor keressük, de nem mindig sikerül, és ez nem mindig ér célba. Tehát nem egy és nem kettő olyan zenésszel. Mert ugye mi a kezdetektől fogva így indult a Tisza, azt nem tudom, hogy mennyire tudjuk, hogy a Palkóval, meg a Palotai Zsolttal, meg mindenkivel együtt dolgoztunk, és így indult az egész.
Ha jól tudom, rávetted őket, hogy a bulikon a
Tisza cipőt hordjanak. Abban jártak, és akkor csekkoltam, hogy mi a vissza, meg a Mangó, hogy mi a visszacsekkolás, és hogy mi a visszahelyezés. Tehát az egész a zenei világból indult, és nekünk a gyökerek az a mai napig így van, tehát mi a fesztiválokon és a zenészeken keresztül próbáljuk a legnagyobb érdeklődést, vagy elérni a közönséget. Na visszatérve, ugye hát a belga természetesen, hát bocs, ez nem is kérdés, és hogy a friss generációnál nem mindig élünk célba, mert van, aki azt mondja, hogy bocs, nekünk ez nem izgalmas, köszönjük, de nem kérjük. És akkor ez valahogy ez úgy, oké, semmi gond, ha nem, akkor nem, mert nálunk sosincs ilyen nyomulás, meg sosem csináltuk azt, hogy akkor már pedig, és akkor mi majd azért fizetünk, hogy te majd felveszed, és akkor majd viszont ezért neked kötelező hordani minden koncerten, és tehát semmilyen nyomulás, és talán ez egy fontos dolog, mert ugye azok a zenészek, akik szabadok, és akik nem szeretik, hogy stílusokat befolyásolja bárki is, velük nincs is ilyen jellegű gond, és visszatérve az Azáriás kollaborációra, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy pár évvel ezelőtt ugye a parkban az Azária fellépett Tisza cipőbe, és kaptam a képeket, de igazából tök őszintén én nem tudtam, hogy ő ki, vagy mi, bocsánat, mert nem más generáció, meg nem, semmit nem tudtam róla, és akkor a keresztfiam mondtam neki, hogy nézd, van egy srác, aki egyébként a parkban Tiszában nyomja, hú, hát Azária, és ez szuper, és ez nagyon jó, és akkor volt egy megkeresés a részükről, hogy dolgozzunk együtt, és akkor így mondom, nézzük meg, nem tudom.
Akkor itt most te voltál a bizonytalan.
Igen, mondom, várjuk, de hát ez sose az én döntésem, hanem ezt egy csapatba beszéljük meg a srácokkal, és mondom, hogy várjuk még, hogy hova futja ki magát a dolog, és akkor térjünk rá vissza. És akkor ő nála volt, ugye ez a tavaly jött egy, hogy indul a koncertsorozat, és lesz egy ilyen komolyabb fellépés, és akkor mondom a kollégámnak, aki nagyon-nagyon kedves kollégám, a Mini Géza, és akkor mondtam neki, hogy figyelj Géza, mondom, szerintem keresjük már az Azáriát, és kérdezzük meg, hogy érdekes-e még a dolog, mert úgy tűnik, hogy ő most így tök komoly, és szerintem akkor miért ne? És szerencsére nagyon nyitott volt ő is, meg a menedzsment is mögötte, és mondták, hogy persze, hát nézzük meg, hogy tudunk-e, de csak úgy, és ez nagyon kemény volt, hogy ő tervezi a cipőt, vagyis közösen tervezzük a cipőt, olyan modell, ami még soha nem volt, neki fejlesztve 600 pár. Ez és akkor azért az nagyon sokan nem tudják megcsinálni. Tudom, hogy egyébként neki volt több megkeresése más cégektől is, de 600 párat szerintem nem tudom, ki tud még rajtunk kívül legyártani, mert ugye a hazai pálya előnye, hogy mi itthon gyártunk, annyit gyártunk, amennyit akarunk, de mondjuk, aki Ázsiába gyárt a 600 párat, el se tudna kezdeni gyártani, szerintem. Tehát, hogy na és akkor itt az volt, hogy oké, akkor kezdjük el, nézzük meg, hogy mire gondol, és nézzük meg az együttműködés alapokat, abban is elég kemény volt a menedzsment, de mondtuk, hogy hát miért nem gyakorlatilag nekünk ez a legjobb reklám, hogyha ő ezt egy új terméket fejlesztünk, és az ő közönségét ezzel el tudjuk érni, és azt a generációt el tudjuk érni, mert itt a generációs váltásukat hiszen nagyon izgalmas, hogy 21 év után hogy tud mindig egy újabb generációt elérni, és az Azaria egy átütő téma, hogy az ő cipőjével ugyanazóta sincs belőle több, egy párral sem, csak az a 600, amit eladtunk másfél nap alatt, de hogy ezzel sikerült az ő hozzáállásával, az ő mondjuk le a kalappal, mert a gyártásnál ott volt a tervezésnek minden mozdulat, tehát konkrétan megrajzolta a cipőt, hogy milyen legyen, együtt választottuk a talpat, a bőrt, mindent, de ugyanúgy a melegítőt is, tehát az ő kollaborációját, mindenhez hozzászólása volt, és semmi nem mehetett úgy gyártásba, amíg nem.
Ez mennyi idő volt körülbelül, mondjuk a kapcsolat felvételtől addig, amíg mondjuk a boltig eljutott?
Hát egy fél év.
Egy fél év.
Fél év. Uh-huh. És hát utána annak a kockázata, hogy akkor most ez a 600 per, ez most sok lesz, vagy kevés? Mert hát a kockázat nyilván a gyártóé volt, de mondta, hogy nyugi, bízzatok bennünk, ez el fogjuk adni. És igaza volt.
És igaza volt, igen.
Emlékszem arra a napra, amikor bekerült a boltokba, és egy kollégánk pont ott volt az asztórián, és mondta, hogy egy fotós nem tudna kijönni, mert hogy kígyóznak a sorok, pedig szakadt az eső, ha jól emlékszem.
És kiültünk gyorsan.
Igen. És már előző nap estétől ott voltak, már elindultak egy pár, szóval döbbenet, hogy...
Ez ugye nem kollaboráció, tehát nem együttműködés, de kihagyhatatlan téma, hogy ugye Magyar Péter és a Tisza párt. Ennek ő már milyen hatása volt? Mert ugye ő is most elkezdett Tiszát hordani, igazából már az ő ilyen gyűlései már a legelejétől feltűntek.
Hát ez nézd, őszintén mi próbáltunk, azt hiszem, hogy a 2000-es évek elejé óta csináljuk, amit csinálunk, ugye ezt a missziót hívjuk annak, azért hoztuk létre. Azért megyek egy kicsit messzebbre, hogy azért mi 2000-es évektől már több olyan korszakot megéltünk, amikor különböző politikai platformok voltak jelen. Nekünk ez teljesen mindegy. Totál mindegy. Mi, nekünk van egy olyan ideánk, hogy magyar terméket szeretnénk Magyarországon készíteni, ameddig csak tudjuk eladni. És ugye a 2000-ben, amikor rengeteg cég itt hagyta Magyarországot bérgyártásból, és mentek tovább keletebbre, akkor nekem az volt a gondolatom, hogy azért ne zárjon már be minden gyár, és azért próbáljuk itt tartani, amit csak lehet. És ezt azért mondom, mert ugye azóta többször már előjött az, már a 2000-es évek közepén is, hogy a magyar termékek, az itthon készült termékek mennyire fontosak, és mennyire, hogy ezeket életbe tartsuk át. Köszi, mi ezt csináljuk 2000 óta. Szóval, hogy kinek éppen mi a szimpatikus, és az egy politikus, vagy egy zenész, vagy egy sportoló, vagy egy bárki, mi mindenkit kiszolgálunk, és mindenkinek örülünk. Tehát, hogy én nem tudok különbséget tenni, és nem is szeretnék semmilyen szinten. Nem tudom mérni, és őszintén nem is akarom, mert teljesen politikától függetlenül működünk, és így is fogunk, és így is szeretnénk. Tehát az, hogy ő, az ő szimpatizánsok, vagy azok a közönség, akiket ő elér, hogy ő nekik most ez mennyire oké, vagy sem, nem tudom lemérni, és őszintén nem is akarom. És ettől mindig is próbáljuk majd magunkat mentesíteni. Sokkal inkább, ami nekünk izgalmas, azok a kollaborációk, amikről beszéltünk. Azaria, Paraolimpia, Anna Amelie, tehát mi az emberekre és azokra a számunkra fontos emberekre vagy művészekre koncentrálunk, meg sportolókra, ami mondjuk, ha már szóba jött, hogy még mi az, amit szeretnénk, az egy, ha elérhetnénk azt, amit most láttuk az olimpiát, és ugye az olaszok is Armaniba, a nem tudom, az angolok gondolom New Balance-ba, de hogy mindenki a saját nemzet márkájába van. Hogyha egyszer elérhetnénk végre azt, hogy nem csak a paraolimpián, hanem az olimpián is mondjuk Tiszába megjelenenek, akkor azt mondom, hogy jók vagyunk, mert hogy oké, végre célba értünk, és nekünk ezek sokkal inkább egyébként régen is a Tisza, még anno az olimpiára sokan Tisza cipőbe birkózók, meg kosarazók, meg minden abba játszottak. Tehát, hogy nekünk ezek az itthoni értékek, és az itthoni az értékekben értem a mindenkit, aki sportol, a zenész, művész, színész, bárki, aki szívesen felveszi és hordja, nekik örülünk, és rájuk koncentrálunk a politikával, meg nem foglalkozunk, mert az nem a mi dolgunk.
Itt már említetted, hogy a kezdetektől fogva ragaszkodtatok a belföldi gyártáshoz. Mi az oka, hogy emellett ennyire kitartotok?
Hát az, hogy az kezdetektől ez volt a misszió, ezt találtuk fontosnak, de azt hiszem, hogy azt még el kell mondani, hogy a magyar és a hazai gyártásnak, hogy folyamatosan nyomon tudjuk követni a minőséget. Ez a termék már rég nem lenne a piacon, és a magyar terméket az emberek szerintem sokkal jobban megnézik, mint a külföldi termékeket. És amikor mi 2003-ban, májusában kinyitottuk az Asztóriát, akkor nagyon-nagyon sok negatív kritikát kaptunk arra, hogy miért ilyen drága, hogy adhatjuk, mit képzelünk magunkról. Hát sokkal olcsóban lehet venni Adidas cipőt a West Endbe. Oké. De mi meg így Martvin vagy Tiszakeszin gyártjuk a bőrből készült, nem műbőrből, gumitalp, tehát olyan minőségű terméket teszünk az asztalra, ami hazai termék, nem olcsó. Maradjunk annyiba, hogy tudjuk az ázsiai árakat áttételesen. Kevesen, mint fele annyiba kerülne, hogy ide érjen a termék Magyarországra, mint amennyire mi itthon gyártunk. Szóval az európai beszerzés alapanyagokba, euróba, az azért nem egy olcsó téma, és ugye a magyar gyártás sem olcsó, de jó, megbízható, stabil. Egy cipő, hát ez szörnyű, hát ilyet 5 évig járnak benne emberek. Hát hol látsz ilyet bármelyik cipőnél, hogy ilyen sokáig megbízható és jó a termék. Szóval nekünk a hazai gyártásnak a negatívuma az ára, sajnos, ami ugye nap végén, amikor a fogyasztónál csapódik le, akkor egyszerűen kapjuk a kritikát, hogy miért ilyen drága, de hát nem tudok vele mit csinálni, hát hogy lenne olcsóbb, hát mindent Európában veszünk, euróért és forintért adunk el, és kis szériába gyártunk, de cserébe viszont jó terméket teszünk le az asztalra. És itt jön be a Birkenstock, hogy nézzétek meg, hogy az egész világon mindenki Birkenstock papucsba jár. Miért? Hát mert egy régi időkre visszanyúló, megbízható bőr termék, bőr papucs, ami egyébként ortopédiailag mindenkinek nagyon kényelmes, és nem vagyok meggyőződve róla, persze valószínűleg Ázsiában is gyártanak, de azt is simán el tudom képzelni, hogy a régi eredeti alapanyagok felhasználását folytatták, és megfizetik az emberek az árát, mert 1 évig is, vagy 2 évig is simán hordhatsz egy papucsot, és semmi baja nem lesz.
És hogy érzed, mennyire sikerült azt megértetni a vásárlókkal, hogy ezért drágább?
Hát ez, én úgy hiszem, hogy azokon a fórumokon, ugye Facebookon, meg mindenféle olyan közösségi médiában, ahol megosztjuk a gyártásainkat, és látják az emberek, és az Azariánál volt ugye a leginkább, hogy lent voltunk a gyárba, és ott végigkövethették a gyártásunkat, azok az emberek megértik, hogy ez miért kerül ennyibe. Akit nem érti meg, ezt nagyon sajnáljuk, de nem tudok vele mit csinálni, mert nem fogunk műbőrcipőt gyártani, és nem fogjuk kivinni Ázsiába a gyártást. Lehet, hogy többszörösét adnánk el a termékeknek, mint most, de semmi nem garantálja azt, hogy az a minőség, amit mi leteszünk az asztalra, az évek múlva ilyen lesz, és én mindig attól tartanék, hogy miután nem tudjuk kontrollálni, és nem látjuk, onnantól kezdve kicsúszik a kezünkből, és ki tudja, hogy mi lesz a végén. Szóval én azt hiszem, hogy megértőek az emberek. Egyébként, ha megnézzük az Adidasokat, most, amivel kijöttek a régi modelljeikkel, a bőrrel, meg minden, az lényegesen drágább, mint a Tisza cipő. És mi egyébként azt tudni kell, hogy az árváltozásukat visszanéztem az elmúlt évekhez képest. Korán sem követtük le azokat a változásokat, akárcsak az euróforint, amit hozott nekünk beszerzésbe, meg egyébként a bérmunkagyártás költségeit sem. Tehát, hogy ha még rátennénk, akkor pont ott lennénk egyébként az Adidas mellett, de inkább próbáljuk ezt kisebb rezsivel, kisebb nyomással könnyebb, mert nem kell gyártanunk 100 000 pár cipőt évente, vagy 50 000-et, úgyhogy...
Mennyit gyártatok
különben? Ilyen 20 000 pár cipővel megyünk egyébként.
Ugye említetted, hogy euróban vásároltok sokszor alapanyagot, ezt akartam is kérdezni, hogy az alapanyagok azok mennyire tudjátok beszerezni Magyarországról, mennyire igény az, hogy Magyarországról szerezzétek be? Tehát hány százalékban mondjuk?
Hát szinte semmit, az a szerencse, hogy már régóta megvan, járunk nemzetközi kiállításokra és vásárokba, és ugye ott Európából, tehát egyenesen a gyártóktól veszünk mindent, az összes bélés anyagtól kezdve a bőröket, a kis címkéket Spanyolországba gyártják nekünk, de alapvetően a talpot ugye változó, hogy Portugáliába, vagy éppen cseheknél, vagy bárhonnan, de hogy mindent egyenesen a gyártóktól veszünk, de itthon nincsen sajnos háttéripar már nagyon régóta, bárcsak lenne. Tehát, hogy mindent, például a bőröket eladják külföldre, Spanyolországba, meg Olaszországba, ott feldolgozzák, és akkor mi meg ott vesszük meg. Tehát nincsen lehetőségünk itthoni olyan értelemben beszerzésre, ami az alapanyagok, mert nincs háttér erre semmi. Ami viszont a jó része, hogy tudjuk, hogy mit veszünk. Tehát azonnal tudunk reagálni, azonnal tudunk szólni, látjuk, hogy miből készül a termék. Ha ez Ázsiába készülne, hát fogalmam nincs, tehát az egyáltalán nem tudom, ők ugye beszerzik, gondolom, világon, Dél-Amerikától, nem tudom honnan, és akkor az, hogy ez a bőr az bajon, a nap végén az meddig fogja bírni, és jól lesz-e vagy sem, azt nem tudom. Tehát a világ egyébként meg ott gyártat. De hogy alapvetően mindent euróba veszünk tulajdonképpen.
Ugye eleinte az eredeti Marfűi gyárban készültek a cipők, aztán, ha jól tudom, onnan elköltöztetek.
Igen.
Most hol?
Igen, Tiszakeszin gyártunk most. Ez is Tisza partján lévő egy ilyen családi vállalkozás. Nagyon-nagyon szeretjük őket, szerintem ők minket. És ott egymás mellett van több olyan kis üzemük ennek a családi vállalkozásnak, akik a szabástól a felső részkészítésen keresztül a talpalás mindent egy helyen meg tudnak csinálni, és ők hozzák azt a minőséget, amire büszkék vagyunk, hogy tudunk tartani, és egyébként nagyon kevés olyan gyártó van Magyarországon, aki jó minőségben tud, csak ők miután folyamatosan német piacra dolgoztak bérmunkába, meg dolgoznak a mai napig, ezért nem kérdés neki a kritérium, nem kell megmagyarázni, mert egyébként sajnos Martfin az első gyártásunkat csináltuk, és aztán amikor arról kellett beszélni, hogy ez a tűzés, vagy ez a hímzés a saroktükrön, és az miért úgy áll az a cipő, és hogy ez nem biztos, és hát akkor mondták, hogy na jó, de hát most akkor nem első osztály, akkor másodosztály, de hát ez régen, de mondtam, hogy ez már nincs másodosztály, és ennél a gyártónál viszont nincsen ilyen gondunk, és mindenkit kényesen ügyelünk arra, hogy úgy választunk ki a fehérnemű gyártótól, a kötőn keresztül a minden táskagyártó, minden, hogy a lehető legmagasabb szintű minőséget próbáljuk hozni és fenntartani.
Egy kicsit átérhetnénk a számokra, így néztem, hogy tavaly egy 5 milliós mínusza lett a Tisza cipőnek, ami azért is érdekes, mert hogyha megnézem, hogy 4 évvel ezelőtt kb. Fele ennyi volt az árbevétel, és mégis 100 milliós volt a nyereség, tehát az árbevétel az nagyon szépen megy fel, a nyereség viszont egy kicsit csökkent, erről tudnál-e mesélni
hát
egy
igen,
kicsit, hogy mi történt?
Abszolút, sajnos, amiről az előbb beszéltünk, nem követtük le az euró-forint árváltozásokat, nem mertünk hozzányúlni az árakhoz, miközben az összes üzlethelyiségünk szinte kivétel nélkül eurós árban van a bérleti díja, és a közös költség is, és a termékeink bekerülése az még mind euróban fizetjük, és forintba adjuk el. Nem mertem hozzányúlni az árakhoz a COVID után, féltem attól, hogy a piac hogy fog reagálni, és ez sajnos veszteséget termelt a tavaly évbe. És ezért kellett hozzányúlnunk, mert egész egyszerűen így nem bírtuk volna fenntartani tovább az eladásunkat, vagy a működésünket. És én mindig egy picit sajnos próbálok azon a vékony jégen táncolni, hogy mi az, amit még a vevőknél nem vágja ki a biztosítékot. Ugye persze ezt közösen az értékesítő, az összes boltvezetővel, eladóval, mindenkivel átbeszéljük, de ez egy drága félelem volt a tavalyi évben, de nem tudtunk mit csinálni, hozzá kellett nyúlni az árakhoz, és hála az égnek azt látom, hogy a piac először egy picit megtorpant, nehezen reagáltak, de aztán utána az emberek elfogadták, hiszen ha körbenézünk, a környezetünkben lévő hasonló kategóriás cipők, amire az előbb beszéltünk, sokkal-sokkal drágábbak. És egyébként meg, bocsánat, azt kell, hogy mondjam, hogy túl kell lépni az a magyar termék, az, ha itthon készül, és európai termék az rajtunk kívül mindenütt, ha kimegyünk a skandinávokhoz, vagy kimegyünk Olaszországba, az ott készülő termékeket, az többszörös a... és közben ugyanonnan veszik a bőrt, meg a talpat. Tehát, hogy fel kell nőni az, hogy a magyar termék az sajnos, ha itthon készül, és az jó, akkor az drága, de viszont cserében évekig az a termék, amúgy a Birkenstock papucs se olcsó. Tehát, hogy visszatérve,
és,
szerintem, és ahogy látom, elég sokat vesznek az emberek, szóval, hogy én abba bízom egyébként, hogy most azzal, hogy árakat változtatunk és emelünk, ezzel az emberek most már így hozzászoktak, és miután nem kell fél évente lecserélni a cipőjüket, meg egy év múlva sem a nap végén ez megtérül. Mert hogyha ez egy vászoncipő lenne, vagy egy olyan vékony alapanyag, amit télen szétesik, vagy egy fél után szétesik, akkor az egy kidobott pénz. De miután évekig jó a termék, és egyébként a haránytömelő miatt, ami ugye a Birkenstockban is van, meg nekünk is, az, amitől kényelmes lesz a cipő, és ugye emeli a bokánkat, ezért az emberek szerintem úgy vannak vele, hogy oké, drága, de legalább évekig tudom hordani, és és megbízható. Úgyhogy ez volt a tavaly évnek a nehézsége, de szerencsére volt még egy csomó alapanyagunk, meg volt még készletünk, és akkor úgy döntöttük, hogy oké, akkor most nem veszünk több alapanyagot, hanem a meglévőből gyártunk, a meglévő alapanyagokat átszínezve, átvariálva, és miután ugye bőrre dolgozunk, ami jó, innentől kezdve azért nem volt ez nehézség, és az idejében viszont talán az egyik legjobb évünk, meg lekopogom még, vissza van a negyed év, de hogy a jelenlegi számok alapján olyan növekedésünk van, ami egy csoda, de hozzáteszem, hogy ebben benne van az Azália, benne van a Paralimpia is, tehát hogy meg az Annámeli is, tehát hogy azért sok olyan plusz dolog van benne, ami annak előtte előző években nem volt.
És a menzáról is tudnál egy-két mondatot, ott meg pont az ellentétes irány van, ott tavaly már 2 milliárd feletti volt az árbevétel, és közel 380 milliós nyereség, ami nagyon szép növekedés, hogyha az elmúlt évek számára. Jó, a Covid az persze az minuszos volt, az szerintem az nagyjából mindenkinek, tehát ott semmi, de onnantól kezdve is abszolút dinamikus a növekedés.
Ugye a menzánál annyi a helyzet, hogy szerencsére ott tudunk folyamatosan nem csak a magyar vendégeinknek a kedvébe járni, ami nagyon fontos, tehát a magyar vendégek kiszolgálása nekünk pláne a Covid óta, de hát azt megelőzően is ugye nekünk, hát a menzán a napi menü az ugye egyik legfontosabb dolog, és abból lehet mérni azokat a dolgokat, hogy milyen pénztárcával, milyen igénnyel, mi az, amit az emberek meg tudnak fizetni. Mi folyamatosan csekkoljuk, és szerintem a menzának a növekedésének az egyik legnagyobb titka, amellett, hogy próbálunk ott folyamatosan az étlapon frissülni, és hogyha vegán és vega ételek, és mindenben behozni olyanokat, ami éppen akkor az igényeket mindenkinek kielégíteni, vagy mindenkit elérni, és ugye az A menü az a húsos, a B menü, ez a napi menüről beszélek, az pedig vega menü, és azért nem egyszer, nem kétszer a B menü sokkal jobban fogy, mint az A. És a magyar vendégek mellett, és az ő megbecsülésük mellett, akik azért láthatóan most talán még sosem voltak ennyire árérzékenyek, mint most. De azért nekünk az a nagy szerencse, hogy a csapat, aki mögöttem van, és legyen a séfünk, aki tényleg egy zseni, hogyha azt mondom neki, hogy figyú, most a séf ajánlaton legyen olyan étel, léci, ami egy tál étel, de amit az emberek meg tudnak fizetni, és ne csak a külföldiekre gondoljunk, mert lehet, hogy ezt a magyar vendég nem tudja megfizetni, tehát értem, hogyha most van tonhaszték a séf ajánlaton, szuper, de azt én se venném meg, de szerintem még rajtam kívül nagyon sok magyar vendég, viszont úgy tudnék örülni egy ilyen egy tál ételnek, ami jó, és amit meg tudunk fizetni, és ezzel a kettősséggel, ahogy a menzán működünk, ez egy elég biztonságos dolog, és egyébként visszatérve még a Covid-ra, csak egy percre, hogy ott is azért úgy tudtunk életben maradni, és megtartani a személyzetünk nagy részét, hogy visszajártak magyar törzsvendégeink, és életbe tartottak minket, amilyen nagyon hálásak vagyunk a mai napig, és ezt sose fogjuk elfelejteni. Tehát ez a két lábon állás, hogy a magyar vendégek, akik hétvégén a családokkal jönnek, és egy tojásos nokedlit tudnak megenni, és azt szeretnének megenni, ők is boldogan meg tudják, és mellett, hogyha van külföldi, aki viszont drágább ételrel tud megfizetni, vagy arra kíváncsi, ez a kettősségből tudunk szerencsérül stabilan úgy tűnik működni és növekedni. Tehát ez egy folyamatos munka, folyamatos kontroll, árak dögönyözése, ott is a... Ugye, ezt ennyire kéne adni, de mondom, ezt nem tudjuk eladni annyira, és akkor vegyük lejjebb. De akkor nem lesz meg, oké, de a hidd el, hogy akkor is, aki megveszi, ő boldog lesz. Szóval, hogy ez egy ilyen folyamatos árszint nézés, és tudom, hogy sok étterem küzd azzal, akiknek a bérleti díjuk van, és egy csomó olyan plusz költségük, amit nem tudnak máshova beépíteni, muszáj, és attól nagyon drágák az ételek. De én azt hiszem, hogy a gasztronómia abszolút olyan, hogy ott simán tudsz olcsóbb ételt adni, hogy tisztességes, egy becsületes, egy jó ízű, jó adagú ételt adsz az embereknek, és érzik a törődés benne, akkor onnantól kezdve annak is fognak örülni, de azt vidd ki boldogan, hiszen, és mondom még egyszer, magunkban indulunk ki egy egyszerű zöldborsó főzelék tükörtojással a tegnapi menübé, imádtam. Hát hol lesz ez zöldborsó főzelék, egy tükörtojás? Nem is értem.
Hát milyen jó dolog is
az. Milyen jó dolog az. Tehát a menza, ezért menza. Ez nagyon sokszor azzal jár, hogy nem veszik, hát nem szeretik, vagy éppen azt nem is értik azt az ételt, de nagyon sokak meg hálásak érte, hogy van ilyen, és akkor azt mondják, hogy szuper, és köszönjük. Tehát, hogy menzánál nagy dologból tudunk meríteni, és talán ez is a sikernek az egyik titka. Uh-huh. Ja, egyébként még bocsánat, a másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy miután folyamatosan a kollégáimmal, akik azért azt mind a két helyen szeretném elmondani, hogy a Tisza is, és a menze is a sikerét, az, és ez túlzás nélkül azoknak a kollégáimnak köszönhető, akik szinte nyitás óta vannak ott. Tehát a menedzsment, akik az üzletvezetők, a séf olyan régóta viszik és figyelik, és a vendégek igényeit folyamatosan szolgálják ki, amire rögtön tudunk reagálni hetente, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyors reakcióidő megköszönhetően, ami a Tiszánál úgy szintén, mert az ottani csapat is napra kész az igényekkel, és azonnal tudjuk reagálni. Tehát ez a gyors reakcióidő szerintem ez árakban is, meg választékban is, szerintem ez lehet még talán valahol az egyik sikertitka.
Beszéltünk már a vendéglátásról, meg a divat textilgyártásról is, ugye két eléggé különböző szektorról beszélünk. Mik azok a tapasztalatok, amik szektortól függetlenül a legfontosabbak, vagy amik átépíthetők?
Hát, figyelj, ami a szektoroknál szerintem mind a kettőnél fontos dolog, hogy a háttér, hogy a vendéglátásnál, a gasztronómiánál az alapanyag beszerzések és az alapanyag beszerzések mögötti termelők és azoknak a folyamatos minőségi fenntartása és az ő megtalálásuk, és ugyanez egyébként a textiliparban úgy szintén, meg a cipőgyártásnál is a háttéripar minőségi folyamatos kutatása és fenntartása. Most gondolk arra, hogyha ne adj úristen mondjuk egy beszállítónk a vendéglátóban, mondjuk nekünk az a nagyon szerencsés egyébként a menzánál is, hogy hasonlóan a Tiszához képest, vagy hasonló gondolkodásban Magyarországról szerzünk be szinte kivétel nélkül. Jól, nyilván lazacot nem, de pisztrángot igen. De egyébként meg amire még hasonló a Tiszához, hogy ugye a beszerzésünk java része az olyan őstermelőkt és olyan termelőktől jön. Itt a Tisza keszi ugye a gyártó, hogy mondjuk itthon gyártunk, de az alapanyagbeszerzésünk rengeteg, a burgonyát is, tehát végtermelőkhöz megyünk, a burgonyát, a sütőtököt, a marhát, a bárányt, a mindent ismerjük, a gazdát, ahonnan vesszük, és folyamatosan azt a minőséget tudjuk tartani, amit tőle minden évben megveszünk. Ez azért nagyon fontos, mert ez egy állandóságot tudunk biztosítani. És talán a menzának is, és a Tiszának is az egyik legnagyobb hozadéka, vagy a sikerének talán az egyik legnagyobb kulcsa, hogy mindig tudunk egy olyan minőséget, ami az emberek, amire vágynak, és az nem ingadozik. Ez nyilván plusz munkával jár, de azokat a szektorokat folyamatosan keressük, ahol azok a beszállítókat megtaláljuk, akikkel együtt tudunk dolgozni, és hozzák azt a minőséget, amit szeretnénk elvárni. Tehát ez nekünk ugye a menzánál például az, amikor, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt nem tudtunk már magyar tarkát venni a hentesektől, és akkor jött, hogy dél-amerikai szarvasmarhából kellene főzni a gulyást, vagy a pörköltöt, és akkor így, várja, álljunk meg egy percet. Az nem értem, és akkor szerencsére még ráadásul ilyen súlyba is jártam, és akkor volt így bőven hova visszamenni, és akkor megkeresni azokat a tenyésztőket, meg termelőket, de egyébként a mangalica ugyanígy, meg a kacsa ugyanígy, tehát hogy megtalálni azt a hazai beszerzésű alapanyagokat. Azt is sajnos el kell, hogy mondjam, hogy mi azért tudunk velük dolgozni, mert olyan volumen tudunk venni tőlük, amivel szóba tudunk állni, vagy amit kiszolgálnak, mert egyébként jellemzően többnyire külföldre adják el a termékeiket euróért, de szerencsére nekünk a volumen miatt van egy ilyen jó nexusunk, és ezért azt a minőséget frissen folyamatosan tudjuk biztosítani.
Kicsit a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy közel most már 30 éve vállalkozol, sőt, most igen, már 30 éve vállalkozol. Mennyire volt más 30 éve vállalkozónak lenni, mint ma? Mik a legfőbb különbségek? Te hogy érzed? Vagy nagyjából ugyanazokkal a problémákkal nézel szembe? Hogy éled meg ezt?
Hát nézd, ez teljesen más, hogy én 30 évvel ezelőtt, és most úgy hiszem egészen más lendületben voltam, egészen sokkal kevésbé voltam megfontolt. Tehát én személy szerint is gyere gombóc, hambekaplak, tehát mindegy, úgyis megoldjuk. Most már azért sokkal visszafogottabban, nyilván a koromból adódóan is, de hogy alapvetően szerintem úgy globál, ami nehézség, az nem csak nekünk nehézség, hanem a környező országokban is mindenütt nehézség, hogy amit én látok, és a legnagyobb nehézség, amivel küzdök napi szinten, mint vállalkozó, hogy egész egyszerűen a kollégáim felkutatása, új kollégák behívása a rendszerünkbe, ami itt a generációs változásoknál tapasztalunk, egész egyszerűen kezd megoldhatatlanná válni. De ez nem csak Magyarországra, ez a környező, tehát ugyanúgy Olaszországban, vagy bárhol szintén tapasztalható, hogy akár a gasztronómiában, a divatban nem tudom, de a gasztronómiában konkrétan látható, hogy a vállalkozás attól nagyon nehéz, hogy nincs kit behozni a rendszerbe, aki hasonlóan, sőt, hát frissebb energiákkal szeretne részt venni a működésben, és az én saját megélésem az, hogy hiába szeretnénk a menzán fiatal kollégákkal együtt dolgozni, vagy a Tiszacipő márkaboltba az Asztórián fiatalokkal dolgozni, sajnos, egész egyszerűen nem nagyon tudunk, nem jelentkeznek, nem izgalmas, ami a mi időnkben, visszacsatolva a mi időnkre, rengetegen jelentkeztek, mindenkivel tudtunk együtt dolgozni, mindenkinek izgalmas volt a menzenyitása, tömérdek jelentkező volt, azt se tudtuk, 75-en jelentkeztek az első. 75-en. Hát milyen? Hát most ilyet? Töredékének már nagyon örülnénk, hogyha jelentkeznének, de hogy egész egyszerűen az a legnagyobb kihívás lesz most az elkövetkezendő, és most is, meg az időszakban, hogy hogy tudjuk az újabb generációknak, a fiataloknak a működésünkben azt a részt izgalmassá tenni és megfizetni, ahogy tudnak együtt dolgozni, és ők is ugyanolyan, tehát hogy viszik tovább ezt a dolgot. Egyébként nagyon érdekes, hogy tegnap pont egyik kollégámmal beszéltünk, aki mondja, hogy 2 évvel ezelőtt, 7-en csináltak egy pici vállalkozást, egy kis takót Szigligeten, és most 15-en dolgoznak. Ugyanannyi a vendég, ugyanannyi a munka, csak az új fiatalabb generáció, vagy nem tudom, már nem annyira hatékony. Nem. Tehát, hogy azért ez kemény. De hát ez van.
Engem az érdekelne még, hogy mennyire van még most is szükség arra, hogy akár személyesen elmenj a gyárba, vagy bemenj a konyhára a menzán, mert mondjuk amikor belevágtál, akkor még a mobiltelefon se volt annyira magától értetődő, meg gondolom a Covid alatt, amit csak tudtatok, ti is átvittetek távmunkára.
Igen. Én azt látom, hogy igen, ott a Covid után ez a home office-szal, meg ez a távműködéssel, ugye mindenkinek nem is tudtunk volna máshogy életben maradni, vagy működni. Hozzáteszem, ugye mondjuk a menzánál, ami az elvitel miatt azért jelen voltunk folyamatosan, és ugye a kollégáim, akik előtte szakácsok voltak, pultos után kiszállították az ételeket, úgyhogy ezért így alkalmazkodtunk, de most tehát a jelenlét az nagyon-nagyon fontos, pláne azért, mert azért van egy ilyen, kimondatlanul egy ilyen nehezebb időszak most szerintem, és ez nem, még egyszer nem csak Magyarországon, hanem általánosan szerintem Európában, és nagyon fontos az, hogy jelen legyél, és azzal, hogy ott vagyok a vállalkozásban, és ott a kollégáimmal minden héten megvan minden nap, hogy éppen tiszázok vagy menzázok, és ott a felszolgálókkal lévő meeting, ugye a szakácsokkal, utána mindenkivel való találkozás szerintem nagyon sokat jelent azoknak a kollégáimnak, hogy van egy ilyen, talán egy biztonságérzetük, vagy egy ilyen, egy oda-vissza meg tudunk beszélni problémákat, mindenki el tudja mondani éppen azt a nehézségét, amivel küzd, és amiben kéne segítség. Szóval, és ez ugyanúgy egyébként a Tiszában is. Tehát, hogy ez a folyamatos jelenlét ezekben a vállalkozásokban, ez elkerülhetetlen, de nekem mondjuk azért végtelen szerencsés a helyzet, mert ugye kezdetektől benne voltam, és szerelem a mai napig. Tehát, hogy nekem nem nehéz az, hogy ott lenni, hiszen egyfolytában azon gondolkozom, és most itt pont az eszembe jutott, hogy külföldről behozott frissülések, hogy mondjuk QR-kóddal a külföldi vendégeknek tudják elolvasni az étlapot, és ezt meglátom mondjuk Olaszországban egy bringázáson, és akkor így azonnal jövök haza, és figyeljetek, azonnal fordítsuk le, és akkor, de akkor legyen az angol, a német, a héber, a minden, és akkor QR-kód, és akkor nézzétek, és akkor mindenki néz, hogy mi. De közben aztán utána boldogság van, mert a vendégek meg egyből értik, hogy mi van. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a folyamatos fejlődés, meg a jelenlét, meg ezeknek a frissebb dolgoknak a behozatala a rendszerbe, ez a többieknek is, én azt hiszem, hogy ez viszi előre, mert akkor mindig lehet mit újabb és újabb dolgokkal kicsit frissíteni a rendszerünket.
Oké, lassan az idők végéhez érünk, és mindig meg szoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogyha egy tanácsod lenne annak, aki most akar vállalkozást indítani, hogy ebben gondolkodik, akkor az mi lenne?
Hát szerintem, ami nekem hiányosságom, a nyelvi nehézségeim vannak, még angolul pötyögök, németül is van, mennyire beszélek, de sokkal jobban kellene tudnom beszélni, és több nyelvet kell ahhoz beszélni, hogy valaki biztonsággal tudjon Európa vagy világszinten működni, mert bármilyen brandet hozol létre, a nap végén te fogsz odállni, és te fogsz beszélni. És ez az Európa, ez egy csoda hely szerintem, és tényleg ennél jobb helyet szerintem kevés jobbat tudunk elképzelni, és hogy ahhoz, hogy viszont mindenkivel szót értsél, ha olaszszal kell beszélned, vagy spanyollal, vagy fú, nehogy úristen, franciával, tehát hogy akkor azért az úgy, angolul beszélsz, az nem az ő nyelvük. Szóval, hogyha valaki megteheti, és minél több nyelvet tud beszélni, annál sikeresebbre tudja vinni, hiszen a vállalkozásokkal szerintem most már Európa komfortosan kell gondolkodni, és úgy menni, hogy a határainkon túl is tudjuk népszerűsíteni a bármilyen terméket, azt a vállalkozást, amivel elindulunk, és ehhez viszont a nyelv az nyilván elkerülhetetlen, vagy nélkülözhetetlen. Tehát nekem ez egyik, ami a legnagyobb hiányosságom, és azt gondolom az egyik legfontosabb dolog a mai világban. Egyébként meg hát ugye ez már annyira megváltozott az elmúlt 20 évhez képest a felpörögtek a dolgok, hogy teljesen más a platform, amin keresztül termékeket mutatsz, ugye tudjuk, hogy a média, meg a közösségi médiára gondolok, meg az Insta, meg a mindenen keresztül most már más felületeken tudtod eljutatni a brandedet, ami egyébként ki is nyit dolgokat, tehát hogyha valaki ebben napra kész, és tájékozott, és ügyes, akkor szerintem bár ugyanúgy lehet új dolgokat csinálni, mert mi klasszikusan az Astorián sorbáltak az emberek, de most a webshopon ugyanúgy el tudsz adni mindent, és az nem kell jelen lenni, tehát ez van egy nagy szabadsága is ennek a dolognak, talán nem, hogy most már online, meg mindenki elérhető, a világ bármelyik részéről egyébként tudsz dolgozni, tehát szerintem minden új generációban benne van az a plusz hozzáadott frissebb gondolkodás és szemlélet, amivel ki tudja szolgálni éppen azt a környezetet, akinek szólni akar.
Említetted a külföldi brandépítést, azt láttam, hogy pár éve Japánban is elkezdtétek a tisztát árulni. Van még valahol, ahol lehet kapni, vagy ez hol tart most a nemzetközi terjeszkedés?
Igen. Nagyon nehéz a terjeszkedés, mert a cipőnél pláne az, hogy miután Magyarországon gyártunk, hozzánk hasonló termékek, most mondjam például a diadórát az olaszoknál, vagy bárki, mindenki Ázsiába gyártat, és sokkal olcsóban készül minden, és sokkal könnyebben csinál piacot a saját termékeinek nekünk, amikor a Tiszával szeretnénk külföldre menni, és meglátják a bekerülési árakat, akkor egyszerűen
lefagynak,
mert hát ez egy más árszint, amivel mi dolgozunk, és ők azt a hasonló terméket, az a sneaker cipőt, azt nem biztos, hogy tudja a polcra ennyiért feltenni, vagy beárazni, amennyivel drágább a bekerülési árunk. Szóval ezért egy picit küzdünk ezzel a dologgal, de én azt hiszem, hogy láthatóan azért egyre több itthoni olyan sneakerbolt is van meg a világban, ahol azt a hozzáadott értéket, amit ez a márka képvisel, és ugye az eredetisége az nem megkérdőjelezhető, hiszen ennél kevés olyan eredeti téma van, amivel működnek brandek. Szerintem el fogunk érni olyan sztórokat, olyan üzleteket a külföldön, ahol kisebb darabszámban, és ezen is dolgozunk folyamatosan, kisebb darabszámban, de komoly minőségű cipőt tudnak értékesíteni. Ehhez egyetlen az a fontos az, hogy kint keresztül tudjuk ezt eljuttatni, és hogy ki lesz az az átkötő, akin keresztül a sztori bekerül az emberek tudatába, amitől ez a terméknek az a plusz hozzáadó értéke meg lesz, ami nekünk evidens, hiszen tudjuk a Tiszát, hogy 70-es évek óta, hogy mi az, de egy francia srác azon kívül, hogy tetszik neki, de mögötte a sztorit, ha nem tudja, azt el kell juttatni hozzá, és ez az a marketing. De köszönhetően a mostani felületeknek, ami az interneten minden elérhető és utánolvasható, ezzel viszont itt sokkal egyszerűbb is, úgyhogy ezen dolgozunk.
Ez a következő évek fő feladata?
Így van, abszolút mindenképpen. Kicsit az ország határokon túl Európából népszerűsíteni terméket, és olyan termékkel ott előrukkolni, ahol valahol betalálunk.
Értjük. Nagyon szépen köszönjük Vidák Lászlónak, hogy eljött hozzánk, és köszönjük nektek is, hogy meghallgathatok. Sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
Sziasztok. We'll be right back.
Vásd velünk valóra! A műsort Raiffeisen Bank támogatja.